Sorszóró.
Kihozzuk az élet valódi ízét.
A mikrofonnál Ambrusz Márk.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Sószóróban, én Ambrusz Márk vagyok, és most szeretném köszönteni mai vendégünket is, Fényes Lórándot, a Hegyen épült város gyülekezetnek a lelkipásztorát, valamint családapát és csillagfotóst. Szervusz!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Annak kapcsán hívtunk meg, hogy nyertél, pontosabban a képed bekerült a NASA-nak a
napi asztrofotós galériájába, ez egy nagy megtiszteltetés, igen. Ott van most ez a képet. Arról annyit kell tudni, hogy a NASA, illetve annak két professzora, vagy két szakembere 1996 óta minden nap kiválasztja szerte a világból, tehát ez egy nagyon nagy merítés, a legjobb asztrofotót. Ez ugye évente akkor ahány napon annyi fotót jelent, és miután nagyon-nagyon sokan küldenek be, ez nagyobb megtiszteltetés gyakorlatilag, mint majdnem bármelyik egyéb megjelenés itt a csillagászati lehetőségek között, és magyar viszonylag ritkán és keveset kerül be. Gyakorlatilag ebben a mélyűr kategóriában, amiben én dolgozom, azt hiszem eddig 3 magyar volt bent velem együtt, úgyhogy így ez egy jó buli volt, és én is örültem neki nagyon, amikor ezt megtudtam, főleg úgy, hogy nem is értesítettek, tehát én is csak a hírekből tudtam meg.
Neked nem ez volt az egyetlen díjad, volt egy az év csillagászati fotósa.
Igen, az a tavalyi volt, ez az év asztrofotósa verseny volt, az is szintén nagyon nagy nemzetközi megmérettetés, az a Brit Királyi Obszervatóriumnak volt a versenye. És miután én viszonylag későn kezdtem asztrofotózni, én korábban fotóztam, de nem asztrofotóztam, ezért ott én még befértem abba a kategóriába, az a newcomer kategória, ami azt jelenti, hogy a kép készítése előtt egy évvel még nem asztrofotóztam, és akkor abba indultam, az egy irdatlan nagy hírverést kapott nagy világverseny volt, és akkor abban nyertem meg annak a kategóriának az első helyét. Úgyhogy az is egy jó dolog volt, de azóta volt a kisebb versenyek is, indulok én sok helyen, mert ez hát érdekes is, izgalmas is egy ilyen verseny, meg végülis anyagilag valamilyen szinten legalább visszahozza ezt a rengeteg befektetést, amit ebbe belerakok. És ott is vannak sikerek. Tehát ez egy jó hobbi, élvezem is, és most már meg is ismerték a nevem a piacon.
Tehát akkor te kevesebb, mint egy éve csillagfotózol vagy?
Akkor, amikor ez a verseny volt, én most már nem, tehát most már 3 éve, de akkor, amikor ez a verseny volt, amit te említettél, akkor még ez így volt, így van.
És egyébként mióta fotózol?
Hát fotózni gyerekkorom óta, azt már máshol is elmondtam, hogy édesapám ugye tévés ember, és viszonylag korán adott a kezembe fényképezőgépet, és gyakorlatilag akkor ebbe azért én belenövögettem, és amikor a digitális átállás volt, ugye a nagy digitális boom a 2000-es évek elején, az első években, akkor én nagyon gyorsan váltottam is ebbe az irányba, szakmában is, mert egyébként a világi szakmám az ehhez köthető volt, kereskedelmi oldalról, és hát hobbiban is. És aztán az évek úgy hozták, hogy ott is nagyon szerettem ezt, meg publikáltam, írtam cikkeket, ez az amaz, de nem volt meg az igazán specializált szakterület, és aztán ebben az asztrofotóban én ezt nagyon megtaláltam. Tényleg nagyon megtaláltam, nagyon nagy örömöm van benne. Rendkívül élvezem, össze is tudom egyeztetni a hitéletemmel is, és a családom is támogatja, hogy ez egy ilyen jó kör.
Amikor néztem a képeidet a honlapodon, akkor elég tág a csillagfotózáson kívül még, amit fotózol, emberek, épület, makró, tájképek, hogy melyik témakörben szeretsz még fotózni?
Hát ez úgy van, hogy most már gyakorlatilag csak az asztrofotó van, és a családi fotó album, amit nyilván minden ember tesz magának, vagy csinál magának. Az asztrofotó előtt voltak ezek a körök, tehát ezek a képek, amiket te fennlátsz az oldalon, ezt a megelőző időszakból készültek, csak nem vettem le. Azért, mert ugye az asztrofotózás ez egy nagyon speciális terület, hogyha nagyon sok asztrofotó van fent, akkor az előbb-utóbb nagyon egyoldalúvá válik az oldal, és én megtartottam azokat a régi képeket is az oldalon, ami, ugye ez a pleiades.hu, ami szerintem még így jó pár év után is. Most az én fotózós hobbim az úgy néz ki, hogy asztrofotózom, ez nagyon sok időt vesz el, maga a műfaj ezt meg is követeli, és hát ha elmegyünk ide-oda pihenni a családdal, akkor azért ott az adott helyi szépséget megörökíti az ember, és hogyha olyan, hogy az megérdemli, akkor felkerül az oldalra. De ennyi. És azok a fotók azért jellemzően nem annyira, azok jó képek, de nem annyira specializáltak. Tehát amikor egy makrofotós igazán jó makrofotós, akkor az jobb képet csinál. Amikor egy tájképfotós igazán jobb tájképfotós, akkor az jobb képet csinál, mint én. Ezt ugye szívek, hogyha valaki valamire specializálódik, nekem ez az asztrofotó. Abba olyan szintet tudok hozni, ami nemzetközi szinten megáll. A többi kép az jó kép, de azért nem ez a szint.
Most zenélünk egy kicsit, de tartsatok velünk, ugyanis utána megkérdezem vendégünket, hogy miért kezd el egy ember csillagokat fotózni.
Sószóró. Megfűszerezzük a mindennapjait.
Sószóró. Mai vendégem Fényes Lóránd, akivel az asztrofotózásról beszélgetek. Hogy jött az, hogy te asztrofotós legyél? Egyik nap felkeltél és elhatároztad, hogy csillagokat fogsz fotózni?
Nem. Nyilván majdnem, de ez úgy néz ki, hogy úgy nézett ki, hogy hát egyrészt a fotózás, ahogy beszélgettünk most eddig is, az számomra mindig közel volt. Kerestem is azt a szakterületet, amiben igazán megmutathatom magam. Tudod, ez úgy van, hogy az ember, hogyha igazán őszintén próbálja csinálni a szolgálatát, ugye a bemutatkozásnál említetted, hogy én honnan jövök, meg milyen hátterem van, akkor igyekszik nem ott karriert építeni. Tehát a szolgálat az nem egy karrier, ott az ember megpróbálja ezt a egészet olyan hitelesen csinálni, hogy tudja. De egyébként egy értelmes felnőtt emberben van egy ilyen vágy azután, hogy valamit csináljon, amiben mondjuk a saját sikereit megélheti. Én ezt nem szeretném a szolgálatban tenni abban az aspektusban, hogy ott nagyon magamra mutat a történet, mert nyilván az az Úrról szól. És ezért jól esett egy olyan területet találni, ahol úgy igazán kiélhetem a sikeremet. És akkor a fotó volt ez mindig, és az asztrofotó azért jött be a képbe egyik oldalról, mert láttam azt, hogy abban van egy olyan pálya, amit igazán megfoghatok. A másik az pedig egy szimpla érdeklődés, tehát engem mindig érdekelt a csillagászat, abszolút amatőr szinten, tehát ezt nem lehet professzionális csillagászatnak mondani, bár nagyon-nagyon sok mindent összeszedtem magamra, egyszerűen az a szükséges, mert nem tud az ember olyan minőségű munkákat alkotni, de érdekelt ez az egész, és mind a tudományos oldalról, mind pedig a filozófia oldalról megragadott. És amikor ez úgy összeállt, ez az egész kép végül is egyé, akkor jutottam arra, hogy én elindulok ebben az irányban, vettem egy kis távcsövet, akkor még a kezdeti hónapokban, és akkor az elindult a próbálkozás.
Ha én csillagokat akarok fotózni, akkor ahhoz nekem milyen tárgyi eszközökre, és milyen ismeretekre van szükségem?
Tehát mind a kettőből viszonylag magas befektetés szükséges. Tárgyi eszközökben az alap az egy olyan felszerelés, ami gyakorlatilag képes arra, hogy az ég elmozdulását kövesse, és a fényképezőgéphez pedig folyamatosan exponáljon, ugye? Mert hogy tudjuk azt, hogy ezek az égi objektumok nagyon halványak, hogyha valaki megnézi a honlapomat, akkor ott galaxisok vannak, csillagködök vannak, de hát nem véletlenül nem látjuk őket szabad szemmel, vagy csak nagyon-nagyon ritkán és nagyon jó ég esetén egy esetben mondjuk egy nagyon fényes galaxisnak egy nagyon pici részét láthatjuk, ilyen az Androméda, de jellemzően ezek nem látszódnak. És ahhoz, hogy ezek megörökíthetőek legyenek, hát bizony ahhoz nagyon hosszú expozíció kell, tehát itt hosszú órákról beszélünk. Az alatt persze elmozdul az ég, mert tudjuk jól, hogy ugye a Föld forog, ugye a látszólagos képe az égnek folyamatosan változik, és ehhez kell egy olyan felszerelés, ami ezt követni tudja. Tehát ez már egy viszonylag nagyobb igény az egésznek, és érdekes módon egyébként ez a legfontosabb, tehát a követés, ennek különböző technikai feltételei vannak, most nem is akarok ebbe túl mélyen vele menni. A távcső már sokkal kevésbé drága és nehéz ügy, mert ahhoz egy viszonylag egyszerű távcsővel is el lehet indulni, és egy alap tükörreflexes fényképezőgéppel is nagyon jó képeket lehet csinálni. Vagy webkamerával is, hogyha valaki mondjuk bolygót fotóz. Úgyhogy gyakorlatilag arra van szükséged, hogy egy olyan eszközparkod legyen, ami ezt a fajta égelmozdulós történetet azért kompenzálni tudja. Hát szakmai felkészültségben a fotó kompozíció egyebek az nem árt, hogyha van, tehát ha van az embernek egy jó szeme ez az egészhez, mert különben nagyon tudományos képek lesznek, de esztétikai értékeket nem elégítenek ki. De ezen kívül hát kell egy erős csillagászati ismeret, mert ugye hát most hova, mit, hogy, tehát az annak bizony utána kell nézni, meg hát kell egy nagyon erős képfeldolgozási technika is, mert itt gyakorlatilag nyers képekről beszélünk, és ugyanúgy, ahogy régen a filmes időszakban, itt is elő kell hívni ezeket a fotókat.
Mitől jó egy csillagfotó?
Ez egy jó kérdés. Kettő oldalról lehet ezt megközelíteni. Egyrészt van ennek egy olyan tudományos oldala, aminek a megfelelés azért, nem azt mondom, hogy előírás, de hát elvárt dolog. Ugye el lehet rontani egy képet. Egy csillagfotó akkor szerencsés, hogyha azt a fajta dolgot, ami az égen van, az viszonylag valósághűen adja vissza. Tehát ugye nagyon könnyű, ahogy a földi fotózásban is szét lehet, most bocsánat, hogy így mondom, de szét lehet photoshopolni a képeket persze nagyon szépre, de hogyha az eltér a valóságtól, akkor az onnantól kezdve nem értékes. Tehát itt törekedni kell arra, hogy egy olyan módon örökítsük meg az eget, a mögötte levő, vagy a láthatóság mögött levő elképesztően gazdag univerzumot, hogy az a maga arányaiban ugyanaz legyen, mint ami egyébként ott van. Ezt azért mondom ilyen furcsán, mert ugye a föld légköre, az adott sajátosságok, a fényszennyezés, ez mind valamilyen módon torzítja azt a képet. Tehát ha én most szembe egy lefotózlak téged innen másfél méterről, ahol ülünk egymásra szembe, az valószínűleg elég hasonló lesz a valósághoz. Hogyha mondjuk téged le kéne fotóznom egy 8 kilométeres smogpárnán plusz a vibráló levegőn plusz, akkor hol ilyen lennél, hol olyan lennél, tehát egy kicsit mindig meghullámoznak. Na most ennek a elkerülése és az ilyen jellegű problémáknak a teljes kompenzációja az egy fontos lépés ahhoz, hogy hiteles legyen az asztrofotó, tehát a hiányosságokat úgy kell kompenzálni, hogy valóban az legyen ott, ami ott van. Ez egyik, aminek meg kell felelni. A másik pedig, hát van esztétikai követelmény is. Tehát mi természetfotósok vagyunk, van az asztrofotózásnak egy tudományos oldal, amikor tök mindegy, hogy néz ki az a kép, az a pixel legyen ott, és akkor látszódjon, hogy mit tudom, elmozdult egy kis bolygó. De én azt a fajta oldalát végzem ennek a hobbinak, ami az esztétikai asztrofotózás, mint a tájképfotó. Tehát van egy olyan igénye is, hogy attól lesz, hogy asztrofotó, hogy annak a kompozíciója is szép.
Hamarosan arról faggatom vendégem, hogy hogyan készül el egy csillagfotó.
Sószóró. Megfűszerezzük a mindennapjait. Sószóró.
Mai vendégem Fényes Lóránd, a Hegyen épült város gyülekezetnek lelkipásztora, valamint asztrofotós. Hogyan készül el egy kép? Kinézel az égre, és utána mi történik?
Hát ez nem így indul, hogy kinézek az égre, hanem előtte hónapokkal megtervezem, mert ugye, ahogy előbb azt mondtuk, hogy minden nap forog az ég, idézőjelve, úgy a minden évszakban más van az égen. Tehát, hogyha mondjuk csak a hallgatók értsék, ha egyszer felnéznek nyáron, akkor a göncölszakért teljesen máshol lesz ugyanabban az időben, mondjuk este 12 órakor, vagy éjjel 12 órakor, vagy éjfélkor, mint mondjuk télen, mert ahogy a Föld is ugye járja maga pályáját, így az évszakokban is egy teljes elmozdulást érzékelünk az égbolton. Tehát nekem nagyjából egy tervem van egész évre, hogy melyik időszakban mit fotózom, függ az aztán az időjárástól, a teleholdtól, tehát rengeteg munka van ezzel, úgyhogy nem úgy van, hogy hát akkor most adta az, hogy jól néz ki az a szegmens az égnek, hanem pontosan tudom, hogy a következő fél évben mit fogok fotózni, mikor. És akkor el szerint, a terv szerint haladok végig, és dolgozom fel aztán a képeket.
És ezeknek a képeknek, amikor csinálod, van valami üzenete esetleg?
Hát... Elsősorban ezek mint a statikus objektumok, ugye nincsen benne egy olyan mozgás, mint egy földi természetfotóban. Itt inkább a dolognak a mély megörökítése a lényeg. Az, hogy mögé mondjuk egy hívő ember valóban üzenettartalmat tud társítani, és ezt sokan tudjuk tenni. Én magam is úgy élem meg ezt, hogy azért mégiscsak ott van a mindenható Istennek a teremtett univerzum, ami lenyűgöző, és milyen megragadja az embert, az egy más kérdés. De egy ilyen statikus objektumnál nem lehet egy olyan fajta üzenetet képviselni, mint amikor egy mozgásban levő tárgyat, vagy akár egy nagyon jó megtervezett jelenetet fotóz az ember. Ez más. Ez egy olyan természetfotó, mint egy gyönyörű tájkép.
A szolgálatodban tudod hasznosítani ezt a hobbidat?
Nézd, abban a tekintetben igen, hogy nem is a szolgálat, ez inkább már csak egy közvetett viszony, inkább az Úrral való viszonyomat nagyon erősen meg tudja határozni. Tehát az, hogy nem is a fotózás maga, hanem az ég alatt lét. Az, hogy egy olyan módon élem meg, és olyan módon szembesülök az Úr teremtésével, azzal a gyönyörű világgal, ami mellett esetleg elrohan az ember, vagy azért, mert alszik, ugye, éjszaka, vagy azért, mert egyszerűen nincs arra idő. De amikor egy ilyen fotó készül, akkor az egy darab kép, mondjuk csak az expozíciót nézzük, az 8-10 óra is, vagy 15 óra is lehet egy kép. Ott azért van idő elgondolkozni közben, van idő megnézni ezt az egészet, főleg amikor úgy fotózom, amikor nem otthonról fotózom, a beépített csillagszobából, hanem kimegyek mondjuk egy helyszínre. És ott azért az ég alatt az egész súlya rákerül az emberre, plusz időm is van ezen elfilozofálni. Úgyhogy így hat. És akkor hát a szolgálatomra meg persze úgy hat, hogyha ott egy kicsit mélyebbre jutok, és egy kicsit közelebb érzem magam az Istenhez, akkor az valahol így vagy úgy, de mindenképp átszivárog aztán az embernek a mindennapi szolgálatába is. Ezt én nagyon megéltem a idei asztrofotós expedícióban is, amikor kimentünk külföldre, és ott egy olyan helyszínen fotózhattam, ami nagyon megragadott. Maga az egész háttér és az egész helyi adottság is, meg az ég is. És ott én nagyon sokat kaptam. Tehát én úgy jöttem haza, hogy nem csak a fotókat hoztam haza, hanem az Úrral is egy mélyebb, tehát komolyan mondom, Istennel is egy mélyebb lehetőséget kaptam együtt gondolkodni. Persze ezt legnagyobb alázattal mondva, mert hát ez értsd jól.
Ez az afrikai utad volt?
Ez az afrikai, igen. Ez Namíbia volt.
Mesélsz arra egy picit?
Hát, picit ne.
Én órákig el tudnám hallgatni, mert
nagyon szeretem Afrikát. Majd. Szóval hát nézd, Afrikában azért különleges ez az egész, és azért volt nagyon nagy élmény. Egyrészt, mert ugye oda kijutni az már eleve egy élmény. Mi Dél-Afrika fölött voltunk Namíbiába, ami, hát ha már csak a nappali részét nézem, is elképesztő. Tehát annyira más világ, amit én megbecsülni se tudtam, és sok helyen jártam már, de így a szokásos Európa környéki történetek voltak, és ez egy más világ. Már eleve ez fantasztikus volt, és hát ennek az asztrofotós vonatkozása pedig szó szerint elmondhatatlan, tehát lenyűgöző. Olyan az ottani ég, eleve ugye tudjuk azt, hogy a déli féltekén más csillagképeket látunk, de olyan az ottani ég, annyira hihetetlen erős a jelenléte az égnek, a fényszennyezettség teljes hiánya miatt, tehát totál sötét van. Csak az van, amit az ég maga sugároz, itt Magyarországon ezt el nem tudod képzelni, hogy ott azért az egész munka, amit ott végeztünk, az egy mély élmény, és valószínűleg nem fogom elfelejteni.
And now, the show must go on. Sószóró.
Sziasztok, ez itt még mindig a Sószóró. A mai vendégem Fényes Lóránd, a témánk pedig az asztrofotózás. Amikor csinálsz egy képet, ott ez több órán át zajlik.
Igen, így van.
Hogy akkor te mennyire vagy az, hogy ugye megnyomod az expozíció gombot, utána nem tudom, gondolom vársz főként, egy automata végzi ezt?
Részben, de azért folyamatosan. Na, ez úgy néz ki, hogy magát az exponálás nyilván azt a gép végzi. De ennek a
mozgatását?
Tehát ennek a mozgatását is egy gép végzi, de ott egy folyamatos beavatkozásról van szó, mert tehát ezt úgy kell képzelni, ez egy nagy nagyítás, ugye? Tehát amikor én fotózok egy objektumot, nyilván azok azért nem olyan hatalmasak, tehát hatalmasak, de a kiterjedésük, a látszó kiterjedésük nem olyan óriási, és ezért szükséges, hogy nagy nagyítással, tehát ez egy távcsövön van ez az egész eszközrendszer, és a nagy nagyítás miatt minden pici elmozdulás, hát egy kompletben mozdulást jelent a képen, tehát elmosódottságot, és ezért ez úgy néz ki, hogy eleve ráállni egy olyan objektumra, mert nem olyan egyszerű. Ha már ráálltál, beállítottad, az is hosszú idő, ha már ráálltál, beállítottad az egészet, elindítottad az expozíciót, helyesen követi az egész rendszer az eget, akkor is folyamatos beavatkozásról van szó, hogy ezek a pici elmozdulások, amik akár a mechanika hibájából jönnek, akár az ég hibájából, azok kompenzálva legyenek. Tehát én nem úgy néz ki, hogy végül is én nem csak semmit, megnyom a gombot, azt mindent megcsinál a gép, mert akkor ezt akárki tudná csinálni. Nyilván akkor lenne itt, nem tudom hány milliárd ember van a Földön, de annyi asztrofotós is, mert ez egyszerű. De itt a lényege ennek az, és azért van kevés asztrofotós, mert ez egy nagy, nagy munka közben is, és utána is. Tehát ott nekem sok munkám van. Most már tartott a tudásom, hogy vannak olyan éjszakák, hogy annyira jól be tudom paraméterezni a rendszert, ugye sikerül eltalálnom azokat a dolgokat, amik ehhez szükségesek, meg nagyjából tudom is, hogy mit vár el az adott égminőség, meg az adott helyzet, az adott objektum, hogy aztán nem vagyok ébren végig egész éjszaka, hanem mit tudom, beparaméterezem, megnézem az első köröket, és utána olyan éjfél egy körül lefekszem, és akkor reggel pedig leállítom a rendszert. Most már így néz ki. De hát ez azért évek munkája volt, míg idáig eljutottam, tehát én végig nyomtam nagyon sok éjszakát, mínusz 15 fokban is akár, míg megtanultam, ott pötyögtem, hogy voltak ilyen fagyási élményeim is, de megértem, mert most már kitapasztaltam, hogy hogy néz ki ez az egész.
De arra vagyok kíváncsi, hogy amikor megnyomod a gombot előtte, gondolom beállítod azt, hogy mit szeretnél lefotózni, de gyakorlatilag az eredményt a végén fogod látni, a 10 órának a végén, nem?
Hát a végső eredményt igen. Igen. Tehát itt az a nehéz benne, pontosan, ahogy most itt a kérdésedben egyébként jól is rámutatsz erre a problémára, hogy ebben nagyon sok a lutri. Tehát egyrészt meg szoktam nézni azért, hogy más kollégák milyen módon közelítették meg, ha egyáltalán van róla fotó jó minőségű az interneten. Most a Namibiaiban nem is mindegyikben volt, mert egyszerűen ritkán fotózott objektumok is vannak közöttük. De akkor is az ember próbál Hubble felvételekből, tehát a NASA-nak a felvételeiből, meg egyéb adatokból nagyjából olyan becslést készíteni, hogy körülbelül hogy kell ezt a kompozíciót elképzelni, meg hogy kell elkészíteni, hogy kell belőni. De hogy mondod, ugyan nyers képeim vannak, tehát én próbaképeket csinálok pár másodperceseket, egy-két perceseket, de a végeredményt azt nem tudom csak megbecsülni, mert nem látom még teljesen, mi lesz abból előhívható, és az aztán a végén lesz teljesen meg.
Igen, meg gondolom, szabad szemmel nem látod, hogy
semmit
fotózol.
Semmit. Szabad szemmel konkrétan semmit, kivéve Afrikába, mert ott azért volt olyan élmény, hogy láttam szabad szemmel is. Persze nem azzal a szinorgiával és azokkal a részletekkel, de legalább ott el tudtam képzelni, hogy hát ott van, látom a kiterjedését. De Magyarországon, hát ha nézz fel az égre, nem látsz csillagködöket meg galaxisokat, tehát itt valóban egy ilyen, hát fantázia is kell hozzá, valami tudás is kell hozzá, mert akkor ugye azt tudod fantázival kibővíteni, amiről már van valami alaptudásod, hogy kb. Hogy fog kinézni, de valóban az előhívásnál jön elő. Tehát ez olyan egy kicsit, mintha a földi fotózásnál fognád, így becsukott szemmel, hogy előnéd a kamerát, és nagyjából megsatszolnád, hogy vajon mi lesz majd rajta, és akkor ahhoz képest. Na, ennél az persze ez egy kis túlzás, mert azért tudom, mit készítünk el.
Hát azért lehetek egy meglepetés csillagok, nem?
Olyanok szoktak lenni, az én pályámon még nem volt, még nem is keresem, de vannak olyan asztrofotós kollégák, akik így, ha nem is meglepetés csillagot, de szupernovát például fedeztek föl, tehát ugye pont ott robbant be egy szupernova, amit exponáltak, vagy kisbolygót, vagy üstököst. Tehát jellemzően nagyon sokszor történt meg, a sokszor itt idézőjelben, de az eseményekhez képest sokszor, hogy amatőrök fedeztek fel üstökösöket vagy kisbolygókat, mert fotózott a jó ember, és látta, hogy valami bemozdul a képén 10 óra alatt, aminek nem kéne. És akkor ugye kiderült, hogy ott jön egy új üstökös, egy új kisbolygó, vagy éppen egy felfénylést látott, az azt jelenti, hogy berobbantott pont egy nagy, mi ez már, szupernóva.
A vendégem a továbbiakban arról fogom megkérdezni, hogy a csillagfotózást hogy lehet összeilleszteni azzal a sok mindennel, amit egyébként csinál. És hogy meg lehet ebből élni.
Sószóró.
Kihozzuk az élet valódi ízét.
A vendégem továbbra is Fényes Loránd, a hegyen épült város gyülekezetének vezetője, valamint csillagfotós. Most ez utóbbi témáról beszélgetünk. Azt tudom, hogy te nem ebből élsz, hanem mellette dolgozol is. De egyébként meg lehet élni a csillagoknak a fotózásából?
Hát... nem. Tehát az amatőr csillagászatból így, hogy csak a munkákat csináljuk, legalábbis Magyarországon nem. Szerintem külföldön is csak nagyon kevés embernek. Én nagyjából most önfenntartóvá tudtam tenni ezt. Ami nagyon nagy szó, mert ez nem olcsó játék.
Hát
tehát itt azokkal a pályázatokkal, ami van, meg előadásokat vállaltam be, meg ez, meg az, azokkal most, ha most olyan jó tendencia folytatódik, tehát most van egy-két verseny, és abban is esetleg sikerülne valami jó eredményt elérni, akkor hát nem is azt mondom, nullán van, de legalább
nincs
van bevétel. Nincs nagyon nagy mínusz, igen. Ez az elején nem volt így, tehát gyakorlatilag, amikor az igazi nagy kiadások voltak, amikor ezt az egészet megalapoztam, akkor ez nem azért van, mert nem egy üzleti vállalkozás. De hála az Istennek egy olyan munkakörben dolgozhatom, meg egy olyan életem van, amiből ezt tudom finanszírozni most. És lassan, hogyha ez változik, és mondjuk egy-egy jó pályázattal sikerül ezt kicsit kiegyenlíteni, annak csak örülök.
És így. Például te azért már magyar szinten elég nagy sikereket elértél. Szponzoráció nem jelentkezik esetleg
hát
ebben?
Az a baj, hogy ebben úgy volt már egyébként rá példa. Tehát az egyik, és azért nagyon örültem neki, az egyik asztrofotós volt, beszállt a Afrikai útba egy kicsivel, tehát egy termékkel, meg volt más példa is ahhoz szintén, de én ezután nem is nagyon mentem. Tehát valahogy ez azért nekem inkább egy hobbi, mint egy üzleti vállalkozás, tudod? És élvezem ennek az örömét, és arra nincs időm, hogy ezt most én nagyon megfinanszíroztassam valaki mással. Miután az életem olyan, hogy ez belefér, ezért olyan nagyon mélyen ez nem merült föl.
Én mesélted ezt a folyamatot, hogy tényleg órákat kell ott lenned, és elutaztál több hétre, hogy ez egyrészt, mint a családodban két kisgyermeket, hogy viseli ezt, tehát, hogy a feleséged csillagokat lát tőle, vagy szeret, el tudja együtt tudni.
Van egy szerencsés része ennek a hobbinak, hogy ez éjszakai hobbi, és jellemzően ők alszanak akkor, tehát nincs ebből a konfliktus. Én hála Istennek hozzászoktam ehhez az éjszakázáshoz, tehát amikor ők alszanak, én ébren vagyok, akkor ennek nincs böjtje másnap.
Tehát te nem alszol.
Nem, akkor van, hogy én nagyon keveset alszom, de...
Mit csinálod?
Hozzászokott a szervezetem. Tehát mindenhez hozzá lehet szokni. De hát ezek azért hozzá kell tenni, hogy ritka időszakok, mert amikor fotózunk, ahhoz egy nagyon-nagyon szerencsés konstelláció kell. Egyrészt nagyon tiszta ég kell, tehát azért, mert látszanak a csillagok, az még nem biztos, hogy asztrofotózásra alkalmas. Aztán teljesen sötétnek kell lenni, tehát ha a hold fönn van így vagy úgy, és az elég gyakran van fönt, ugye, akkor nem lehet fotózni. Aztán lehetőleg ne legyen nagy szél sem. Mert ha szél van, akkor ugye nagyon mozog a levegő, és bemozdul az egész. És akkor még lehetne sorolni itt a dolgokat, tehát láthatod, hogy ugyan fotózhatnék én minden éjszaka elvileg, de gyakorlatilag azért kevésszer adatik meg. Hát most nyilván, ha minden nap fotóznék, akkor már egy ilyen félhalott zombiként másztam volna ebbe hozzád, de nem erről van szó. Az év viszonylag kevés napján adatik ez meg, és akkor ezek a ilyen fókuszált munkanapok mennek, amit a Tündi meg a gyerekek is elnéznek, mert ugye főleg éjszaka van, meg hát ők azért örülnek neki, tehát ők élvezik azt is, hogy én élvezem, meg azért büszkék is arra, hogy vannak ebbe sikerek.
Tehát akkor ez neked a gyülekezetben sem okoz problémát, hogy nem tudsz felkészülni?
Nem. Nekem a gyülekezet az messze-messze ezelőtt van prioritásban. Tehát itt ez úgy néz ki, hogy azért a szolgálat, az Isten útja, a család, ezek mind fontosabbak, mint az asztrofotózás. De nem az, hogy kicsit, hanem nem egy kalap. Az asztrofotózás, ugye most erről beszélünk, de csak azért, mert ez most egy érdekes téma, de hát nekem nem ez az életem központja, nekem az életem központja az elsősorban a családom, ha az urat nem nézem most ebben, mert egy teljesen más kategória, de a családom, és utána pedig az a fajta munka, amit ebben az életben el kell végezni. És amikor ezek mind megvannak és rendben vannak, akkor jöhet szóba a hobbi. És ez így néz ki. Tehát a hobbi az nem üti ezt. Volt olyan időszak, főleg az elején, amikor nagyon belelendültem ebbe, amikor ennek az egyensúlya, úgy éreztem, hogy kezd megborulni, de azt is éreztem, hogy ezt Isten se nézi jó szemmel. Tehát nem büntet, meg nem ütött agyon, meg nem három villámból észrevettem, hogy na hát akkor itt valami nem jó, hanem gyakorlatilag a belső értékrendem éreztem, hogy sérül. Egyszerűen azért, mert túl fontos lett ez a hobbi. Túl fontos lett a sikernek a megélése. És akkor vettem a lapot lassan sajnos, lehetett volna gyorsabban is, de éreztem, hogy ebből vissza kell venni a jó eredménynek a kergetéséből is vissza kell venni, meg egyáltalán az időből is vissza kell venni. És akkor ez úgy beállt jó fele. Tehát én az úrnak köszönöm is, hogy ezt úgy helyre beolintatta bennem. Volt egy idő, amikor nagyon belendült, nagyon sok volt a jó elismerés a világ oldaláról, és akkor nagyon élveztem. De nem akarom, hogy ez bármikor is a rovására menjen, annak, ami fontosabb, tudod? És ezt nagyjából azt gondolom, hogy most őszintén mondhatom, hogy a szemedbe nézve, hogy ez rendben van. Tehát az arányok úgy vannak, ahogy nem sértem meg ezzel sem a családomnak a jogait, sem az úr privilégiumát.
Sószóró. Az élet savaborsa.
Továbbra is Fényes Lulánddal beszélgetek az asztrofotózásról. Egyébként ezt Budapesten lehet csinálni, vagy a fényszennyezettség túl nagy ehhez?
Hát nézd, Budapesten azért vannak próbálkozók, de igazán minőségi munkát nem lehet csinálni. Tehát egyszerűen olyan nagy a fényszennyezettség, hogy nem lehet. Ahhoz ki kell települni, ahogy nagyon sokan csinálják is, meg én is csináltam egy ideig, az azt jelenti, hogy fogni a cuccot, kimenni olyan helyre, ahol jobb az ég, és akkor ott fotózni. A Budapesten Holdat nagyon jól lehet fotózni, mert az elég fényes hozzá. Bár a nyugodtság, tehát a levegő minősége, a hullámzás az ugye itt a felszálló meleg miatt, mert a város önti magából a meleget, az nem olyan jó. De azért a Holddal nagyon szép dolgokat lehet csinálni, meg hát nagyon más bolygókkal is szépeket, mert Jupitert nagyon szépen lehet fotózni innen, meg a Szaturnuszt is. És hát nagyon fényes mély objektumokat azért meg lehet örökíteni, de inkább szűrőkkel. Tehát olyan szűrőkkel, amik leveszik a fényszennyezettséget, amennyire lehet, és akkor úgy igen. Tehát én nem azt mondom, nem lehet elkezdeni városból, de előbb-utóbb úgyis ki fog kényszerülni az ember a tisztább ég alá.
De ez alapján mondjuk, aki Afrikában él, azoknak kéne nyerniük ezeket a versenyeket, nem?
Hát igen, egyébként igen. Nem tudom, hát úgy alakult, én kimentem Afrikába, és megoldottam így. Igen, azokon a területeken, ahol kicsi a fényszennyezettség, ott azért jóval jobb eséllyel dolgoznak az emberek, meg hát ott én azt irigylem nagyon, hogy én kimentem, hogy a 12 éjszakát tudtunk kint lenni, mert annyinál több pénz egyszer nem volt, hogy megoldjuk. És én látástól vakulásig dolgoztunk, na most aki ott van minden nap, hát ez nem bizonyosan képzelni, micsoda előny, de vannak ilyenek. Tehát vannak dél-amerikai fotósok, nagyon jók, ott is nagyon jó ott az Andok környékén a lehetőség, vannak nagyon jó ausztrál fotósok. Meg hát azért az igazán gazdag nyugatiak nem ezt csinálják ám, mint mi, hogy itt rohangálunk össze-vissza, hanem kitelepítenek obszervatóriumokat, és vezérléssel itthonról fotózgatnak komputerrel. Tehát aki igazán jó módú az ezt csinálja, és az igazán elismert fotósok ilyenek, az Isten áldja meg őket, hogy ezt meg tudják csinálni. Nálunk ilyen azért nem fordul elő, tehát mi házilag épített távcsövekkel, jellemzően kínai cuccokkal, mert az a megfizethetőbb, rohangálunk szerte a világba, és próbálunk olyan eget találni, ami jó.
De az nem veszíti el a hangulatát ennek?
Dehogy, amit ők csinálnak, szerintem igen. Tehát ott otthonról, komputeren klikkelgetve Ausztráliába vezérelni egy távcsövet, az más, mint kimenni, ott lenni az ég alatt, dolgozni, hideg van, összerakom, jön-e a kígyó, vagy nem jön a kígyó közben. Tehát ez egy más buli.
Mit ajánlál annak, aki esetleg el akarja kezdeni az asztrofotózást? Mit tanácsolsz neki?
Nagyon gondolja meg, mert ez egy feneketlen tó minden szempontból, tehát nézd, ehhez kell viszonylag nagy odaszántság. Tehát ez, ahogy itt előbb beszélgettünk arról, hogy egy darab kép mennyi ideig készül el, ugye ez hosszú órák az expozíció, hosszú órák az előhívás, tehát mondjuk nekem egy-egy jobb képemben biztos van 20 óra. Most ehhez képest, ha kimegy és a gépével elkattint egy madarat, abban meg van 3 perc, ha pedig profi fotós, akkor meg néhány óra. Tehát ez időben iszonyatosan komoly odaszántságot igényel. A másik pedig az első eredmények azért azok ugyan nagyon élvezetesek, de nagyon sokáig tart ezt megtanulni. Tehát ez egy nagyon komoly szakmai hátteret igényel, amit az ember el kell, hogy sajátítson. Tehát, hogyha valakiben van egy igazán nagy vonzódás az űr felé, látja azt, hogy ezt jó lenne csinálni, hajlandó erre időt szánni, és ebbe befektetni bizony anyagit is, mert annélkül nem fog menni, mert egy kezdő asztrofotós szett sem 50 ezer forint, akkor érdemes. Azt azért hozzá kell tenni, hogy el lehet indulni nem a mély fotózásba, ugye itt olyan kategóriákról beszélhetünk, hogy van asztro természetfotó, azt egy sima tükörreflexes géppel, vagy bármilyen olyan géppel, amin van B idő, tehát hosszú záridővel tud fotózni, azt meg tudja csinálni, az nem kell más, csak egy állvány. Aztán van ennek egy következő lépése, ami a naprendszeren belüli fotózás. Már az nem olcsó, de az még talán egy kicsit könnyebb felszereltséggel is elkezdhető. És a mély fotózás, tehát amikor kilépünk a saját naprendszerünkből, és átlépünk a mély űrtartományba, tehát a saját tejutunkon, vagy pedig azon kívüli tartományba egyéb galaxisoknál, hát ott már kell ez a nehéz felszerelés. Úgyhogy így ezeket a lépcsőket betartva mondjuk azt gondolom, hogy el is lehet kezdeni akár egy kisebb lelkesedéssel, meg kisebb pénzzel, meg kisebb időodaszánással is, és akkor ilyen csillaghúzós fotókat, vagy szép asztrotájképeket lehet csinálni.
Mostanában gondolkodtam egy kérdésen, és nem találtam rá igazából választ, hogy így néztem, hogy mekkora, mennyi csillag van, meg hogy tényleg nem mekkora galaxisok, és fel se bírjuk fogni, hogy szerinted Isten miért teremtett ennyit?
Hát én szeretnék egy emberrel találkozni, akkor erre biztos választ tud mondani, mert én biztos nem tudom. Főleg, hogy most én tényleg átlátom ennek átlátom, hát ilyen nincsen, aki átlátja, de tényleg szembesülök eznek a nagyságával, amikor azt mondom, hogy például olyat fotóztam, hogy most mondok, hogy ami tényleg ijesztő, hogy teszem azt, 500 millió éve indult el az a fény, ami most beírta a fényképezőgépembe. 500 millió éve, mert ugye a fénysebességet tudjuk. Az már 500 millió évvel ezelőtt nézett ki így, amit én most ott lefotóztam. Na de a bibliai világképünk az nem teljesen így néz ki. Tehát itt eleve olyan ellentmondások feszülnek, hogy az ember azt mondja, hogy jó ég. Úgyhogy nem tudok erre neked válaszolni, nem tudom miért ekkora, nem tudom, hogy mi ennek a lényege, nem tudom miért lüktet az egész univerzum mérhetetlen gigászi méretekben, amihez képest mi nem is létezünk jóformán, tehát ennyire kicsi. De hát, hogyha visszafele megyünk, akkor a sejtjeink ugyanekkorák, tehát ugyanekkor a világ, tehát akármerre nézek, akár a kicsi felé, akár a nagy felé, érthetetlen. És ez így is van jól, mert ha most mindenben meg tudnám magyarázni az egészet, akkor azt mondom, hát tulajdonképpen értem a teremtést. És akkor már nem is lennék olyan távol attól, amit Ádámék azt mondták, hogy szakítok az almából, azt érteni akarom. Nem akarom én ezt ilyen mélységében érteni, illetve akarnám, de lehetetlen.
Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél és itt voltál.
Én is köszönöm, egy élmény volt.
És további sok áldást ebben is, és a szolgálatodban is.
Nagyon kedves, köszönöm szépen.